mai együttlétünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva is imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy karácsony előestéjén összegyülekezhetünk itt a templomban, azért, hogy meghallgassuk a te szavadat, amivel bűnlátásra, bűnbánatra, a bűnbocsánat elfogadására, a kegyelem megragadására, a Krisztus megragadására, mi megváltunk megragadására indítasz. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk a Biblián keresztül, tedd szavadat személyessé a számunkra, segíts, hogy le tudjuk bontani saját életünkre nézve is személyesen azt, amit tanítani akarsz, és tudjunk engedni neked. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, aki mindenek fölött álló erkölcsi lény vagy, és aki erkölcsi törvényt adtál nekünk. És köszönjük, hogy ezt megismerhetjük a 10 parancsolatban, megismerhetjük Jézusban, aki elénk élte. És köszönjük néked, hogy leleplezed azt, hogy a mi legnagyobb problémánk, bár ez a világ nem akar erről tudni, de te mégis azt leplezed le előttünk, hogy a legnagyobb problémánk erkölcsi probléma. Kérünk téged arra, hogy segíts ebben világos látásra jutni. Azokat az erkölcsi mulasztásokat, amiket elkövettünk, vagy elkövetünk, azokat segíts belátni, megbánni, megvallani előtted, és elfogadni a te drága véren szerzett kegyelmedet. És segíts, hogy oda tudjuk adni magunkat arra, hogy erkölcsileg megújult életet éljünk ebben a világban. Hozzád hasonlatosak legyünk, Jézusunk. És összhangban álljunk az örök törvénnyel, az isteni erkölcsi törvénnyel, a szentség törvényével. Kérünk, szólj hozzánk ma este is. Áld meg szíveinket, áld meg lelkünket önmagaddal. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből olvasom. Timóteushoz írt első levél 4. részéből, a 12. verstől a 16. versig. Tehát Timóteushoz írt első levél 4. része, 12. versétől a 16. versig. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. Megnevesd a kegyelemnek benned való ajándékát, mely adatott néked a profétálás által, a presbitérium kezeinek rátevésével. Ezekről gondoskodjál. Ezekkel légy, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedve mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Kedves testvéreim, most úgy alakul a karácsonyi ünnepkör, hogy egy bűnbánati alkalmunk van, ez a mai, holnap este már szenteste van, aztán meg itt van az ünnep, de hát azért egy este is az Úr sokat tud nekünk mondani, és fel tud minket készíteni arra, mire fel kell minket készíteni. Ilyenkor ezeken az alkalmakon, amikor bűnbánati előkészítő alkalmaink vannak, mindig az a cél, hogy Isten igéjének a fényébe álljunk, és engedjük, hogy bevilágítson a lelkünkbe, és megítélje mindazt az erkölcsi mulasztást, ami nem kedves az Úrnak, de nem csak megítélje bennünket, hanem ezek miatt bűnbánatra indítson minket, bánkódásra indítson. És ugyanakkor a kegyelemnek a megragadására is, hiszen a kegyelmet is felkínálja nekünk az Úr, és nem csak, hogy megragadjuk a kegyelmet, a bűnbocsánatot ezekre az elkövetett erkölcsi bűneinkre, hanem, hogy oda is szánjuk magunkat arra, hogy Jézust még eltökéltebben, még odaszántabban akarjuk követni, és összhangba akarunk élni vele. És így megyünk be az ünnepbe tulajdonképpen ezzel a lelkülettel, ezzel a manapság mondják spiritualitással, ezzel a lelkiséggel megyünk be az ünnepbe, ami küszöbön áll. Nos, hát ez a mai felolvasott igénk is hadd szolgálja az összetett célt, amit említettem az előbb. Az igénkből hadd emeljem ki először is a példaadásnak a parancsát. Ugyanis Pál apostol azt parancsolja Timóteusnak, de nem is Pál apostol parancsolja, hanem az egyház ura parancsolja, Jézus Krisztus parancsolja Pál apostol által Timóteusnak, az efézusi gyülekezet megbízott vezetőjének, hogy légy példa a hívőknek. Légy példa a hívőknek. Légy, az eredeti szövegben példa az úgy van, hogy typos, legyél példakép, modell, terv, minta, példakép, röviden, egyszerűen, tömören magyarul. Légy példakép a hívőknek. Járj elől, ragyogjon az életed, mint gyülekezetvezetőnek a gyülekezetben. Különösen felhívom a figyelmeteket erre, légy példa a hívőknek, nem a hitetleneknek, a hívőknek légy példa. Mint gyülekezet vezető, nem az a fő feladatod, hogy a hitetlenektől különbözzé, hanem hogy a hívőket egy fejjel fölülmúljad. Ez egy parancsszó. Ez nem egy jézusi ajánlás, vagy egy apostoli ajánlás, hogy hát esetleg próbálkozzál ezzel, hanem ez egy kifejezett apostoli, illetve krisztusi parancs. Légy példa a hívőknek. Hadd vonatkoztassam magamra, hadd vonatkoztassátok ti is magatokra, ha a hívő emberek vagytok, és van valami pozíciótok, akár a családban, akár a gyülekezetben, ezt a parancsot, légy példa a hívőknek. Járj elől a keresztjének között. A jók között légy még jobb. Az igazak között még igazabb. A szentek között még szentebb. A hűségesek közt még hűségesebb. A szenvedők közt még több szenvedést vállaló. Az áldozatot hozók között még több áldozatot hozó. Az alázatosak között légy még alázatosabb. Járj példaként a hívők előtt. Magasodjál ki közülük, ahogy Saul kimagaslott annak idején egy fejjel a nép tagjai közül, olvassuk a történetében. Te is magasodjál ki egy fejjel a hívők között, akiket rád bízott az Úr. Ne elégedj meg azzal, hogy jobb vagy, szentebb vagy, tisztább vagy a nem hívőknél. Azoknál könnyebb szentebbnek, meg igazabbnak, meg jobbnak lenni, ugye? A nem hívőknél, a hitetleneknél. Ne elégedj meg azzal, hogy náluk te jobb ember vagy. Különb ember vagy. És ne elégedj meg azzal, hogy eljutottál egy olyan szintre, hogy ugyanolyan szinten vagy, mint a többi hívők. Ha már körülbelül egy szinten vagyunk, vagy vagyok a többi hívőkkel, hát körülbelül ugyanott tartunk mindnyájan. Nem elég, mondja az apostol Timóteusnak. Mondja Krisztus a Timóteusnak, és mondja nekünk, mi mai Timóteusoknak, akárkik is vagyunk. Ne elégedj meg, emelkedj ki, légy kiválóbb a kiválóknál is. Ne tedd le a mércét, a hívő életnek a mércéjét. Ne elégedj meg azzal, hogy már idáig eljutottam, hanem törekedj többre, magasabbra. Légy példa a hívők között. Ez a parancs, ami hozzám és hozzátok is szól. Azonban az apostol nem csak így általánosságba fogalmaz, hanem hogy itt, mert ez egy általános dolog, hogy légy példa a hívőknek. Mindjárt kérdezzük is a szívünkből, hogy jó, de miben? Na, Pál apostol is konkretizálja a dolgot, hogy akkor miben légy példa? Felsorolást ad. 6 dolgot sorol fel. Légy példa a beszédben. A beszédben. Hát beszélni tudunk. Hála Istennek, nagyon nagy csoda, hogy tudunk beszélni, és kommunikálni tudunk egymással. Közölni tudjuk a gondolatainkat, az érzéseinket. sőt, még olykor az Isten gondolatait meg az érzéseit is tudjuk közölni egymással. Nagy dolog ez, de tudjuk, hogy a beszédben elmaradhatatlanul vétkezünk. Sokszor vétkezünk. Az efézusi gyülekezetben konkrétan azt mondja az apostol, hogy lábra kaptak bizonyos vénasszonyos mesék, írja itt egy kicsit előbb, és szentségtelen beszédek. Na te ezeket mellőzzed. Ezek vitákat szülnek, békétlenséget hoznak, megosztják a gyülekezetet. A te beszéded ne ilyen beszéd legyen. Azt mondja Timóteusnak, hogy a te beszéded a hitnek és jó tudománynak a beszédei legyenek. Ezt olvasjuk ebben a részben. A hitnek és jó tudománynak a beszédei. Ezeket adjad a testvéreid elé, mert ezek építenek, ezek békítenek, ezek közösséget gyarapítanak, ezek bátorítanak. És nem mindegy, hogy abban a gyülekezetben, ott Efézusban, meg itt a mi gyülekezetünkben is én vagy ti, presbiterként, gyülekezeti tagként mit beszélünk. De az sem mindegy, hogy otthon mit beszélünk. Hogy a mi szánkból rothadt beszédek jönnek ki, amik megrontják a békét, a nyugalmat otthon, vagy áldott beszédek jönnek ki, amik építik a közösséget, a szeretetet, a békességet gyarapítják. Nem tudunk ebbe most itt nagyon belemélyedni, de hát bele lehetne, hogy mekkora károkat lehet okozni, vagy tudunk okozni a beszédünkkel, már vannak is biztos rossz tapasztalataink, hogy mondtunk valamit, aztán utána fogtuk a fejünket, hogy ezt most igazán nem kellett volna mondani, mert csak nagy balhé kerekedett belőle, és az Úr nevére is szégyent hoztunk, gyalázatot hoztunk, és alig tudjuk aztán utána valahogy elsimogatni a dolgokat. Légy példa a hívőknek a beszédben. Légy példa, mondja másodszor, a magaviseletben. A magaviseletben. Ez a görög szó, amit itt használ az apostol, anasztofé, Judit kedvéért, anasztofé, életvitelt jelent. Magatartást, forgolódást, viselkedést, életvezetést. Vagyis Timóteus, mondja neki a Pál apostol, illetve az Úr Jézus, legyen arra gondod, hogy a magatartásodban, az életviteledben, a gyakorlati forgolódásodban is példa legyél a hívők között. Viselkedj az Úr szerinti módon, Jézus szerinti módon, de jobban, mint ők. Még inkább, mint ők. Mert hogyha nem úgy viselkedsz, azzal az Úr szerinti viselkedéssel nem emelkedsz ki a többiek közül, akkor elveszted a tekintélyedet, így meg az Úr növelni fogja a tekintélyedet, megáll téged arra. Igyekezz hát arra, hogy az egész magatartásodban, ahogy te csinálsz a leghétköznapibb dolgokat a gyülekezetben, ahogy mosogatsz, ahogy takarítasz, ahogy vasalsz, ahogy megcsinálod azt a koszorút, ahogy fölállítod azt a fát, ahogy elhozod a virágot, és a többi-döbbi dolgokat a gyülekezetbe, ezek a gyakorlati dolgok, az utca lesöprés, nehogy elfelejtsem, meg a hangosítást. Ezek a gyakorlati dolgok, ezek Krisztus szerint való módon menjenek végbe, teljes mértékben Krisztus szerinti módon. És egyáltalán, ahogy aztán te az emberekkel találkozol, és ahogy rájuk figyelsz, ahogy köszönsz nekik, ahogy meghallgatod őket, ha valami problémáik van, ahogy együtt érzel a velük az örömükben, vagy a bánatukban, a tapintatosságban, de a határozottságban is, a hangsúlyaidban, az udvariasságodban, ahogy az erősebb hitűeket, vagy a gyengébb hitűeket is kezeled, ahogy végzed a rád bízott szolgálatokat, az egész forgolódásodban, ahogy te valahol ott vagy, ebben világító torony legyél a hívők között. Ezt mondja az apostol Timóteusnak. Ez az életpélda támassza alá a beszédeidet. Figyelj a beszédeidre, legyél példa a szentséges beszédben, és legyél példa aztán a magatartásodban is, hogy nehogy azt mondják, amit a albertinusi evangélikus lelkésznek mondtak, hogy tiszteletes uram, míg maga a szószéken beszél, addig csodálatos, csak ne jönne le onnan. Ezt mondták neki. Csak le ne jönne onnan. Mert amit lent csinál, azzal agyonveri azt, amit a szószéken olyan szépen elmondott. Hát Isten őrizzen engem, és ettől, hogy te ezt mondjátok majd nekem, hogy itt jó, lesz tiszteletes uram, ott fönt, jó, de ne jöjjön közénk, mert Isten őrizzen bennünket, hogy ilyenek legyünk. Tehát a kettőnek valahogy össze kell kapcsolódnia. De térek tovább a harmadik pontra. Azt mondja Pál Timóteusnak, azt mondja Krisztus Timóteusnak, légy példa a szeretetben. A szeretetben. Hát a szeretet az a Bibliában mást jelent, mint a mai világban. Mondjuk, ha egyszerűen szeretném megfogalmazni, hogy mit jelent a mai világban, akkor ott általában azt jelenti, hogy légy toleráns. Mindennel, mindenkivel szemben légy toleráns, mert ha toleráns vagy, türelmes vagy, nem teszel szóvá semmit, a legnagyobb, legkiáltóbb gazemberségeket se, akkor szolgálod a sokszínű, a pluralista társadalomnak a létrejöttét. Akkor szalonképes vagy. És akkor mondják, ez a szeretet. Hát a Bibliában nem ezt jelenti a szeretet. Most nem fogok erről külön beszélni, de a Bibliában a szeretet az Jézusnak, vagy az Isten igazságának az alkalmazását, vagy az ahhoz kapcsolódó viselkedést jelenti tulajdonképpen. Az Isten igéjéhez szabom magamat, akkor szeretetteljes emberré leszek, ha ige szerint viselkedek. A bibliai szeretet az soha nem jelenti azt, hogy Jézustól meg a bibliai igéktől szépen elszakadok, mintha az nem is lenne ottan, de én mindenkit úgy szeretek, keblemre mindenki, testvérek. Ez nem. A bibliai szeretet az mindig a bibliai igazsággal karöltve, összeforva jár. Olyan nincs, hogy valaki valóban Isten lelkétől újjászült ember, és ragaszkodik az igéhez, és szeretetlen ember lesz. De nem lehetséges. Muszáj, hogy szeretetteljes ember legyen. De azért ezért küzdeni kell, hogy valóban valahogy a krisztusi indulat, vagy a krisztusi szeretet hassa át az igeszerű tetteinket is, meg szavainkat is. Tehát ott valami van, ott valami plusz, aminek át kell valahogy jönnie. Hogy az emberek, akikkel beszélünk, valahogy mégis érezzék azt, hogy ez az ember, még ha kemény dolgokat is mond nekünk, szeret minket. Lehet, hogy puha dolgokat mond, akkor könnyebb érezni, hogy szeret minket, mert olyan kedves, vagy bátorító, vagy vigasztaló, vagy valami, akkor jobban érzi az ember, hogy szeret engem, aki beszél. Amikor kemény dolgokat mondunk, akkor nem biztos, hogy olyan könnyű érezni, hogy szeretetből mondja a másik. De pedig azt kell, mondja Pál Timóteusnak, mondja Krisztus Timóteusnak, hogy érezzék a gyülekezetet tagjai, a családod tagjai, a munkatársaid is, érezzék, hogy szereted őket. És az a mentő szeretet van a te szavaidban. Légy példa tehát a beszédben, az egész magatartásodban, légy példa abban, hogy szeretet itatja át úgy a beszédeidet, mint a magatartásodat. Ez a harmadik, ami szinte beleolvad az előző kettőbe. Át kell, hogy hassa az előző kettőt. Légy példa, mondja a negyedik, légy példa, emelkedj ki lélekben. A lélekben szó a lelkesedést jelenti ezen a helyen. Lelkesedés. A kegyesség hevületében, az Istenfélelem buzgóságában. Légy példa, emelkedj ki, vegyék észre az emberek körülötted, azok a hívők, akik ott vannak, hogy a te szíved lángol Krisztusért. Lángol az evangéliumért, az ő ügyéért, az igéért, az ő népéért. Igen, érezzék azt, hogy az igazságért is lángol a szíved. Érezzék azt, hogy a szeretetért is lángol a szíved. Érezzék azt, hogy az Úrért lángol a szíved. Ne legyél egy ilyen, azt akarja mondani Pál, hogy ne legyél egy ilyen édesapám így mondta, fékezett habzású keresztjén. De vannak a fékezett habzású mosóporok, és vannak a fékezett habzású keresztjének. Tehát, hogy ilyen se íze, se bűze, ilyen takaréklángon égő, ez volt a másik mondása neki, ilyen takaréklángon élő keresztjén. Ne legyél ilyen. Hát hevítsen föl téged a Krisztus evangélium, a Krisztus személye, a Krisztus ügye. Tüzelje föl a lelkedet. Szeresd az ő ügyét, szeresd az ő tanítását. Érezd az elveszettekért való szenvedélyt, amivel ő is itt járt a földön, meg az apostolai is itt jártak, és Siklós Józsi bácsi áldott emlékű lelkipásztor testvérünk mondotta egy versében, a lélekmentés szenvedélye nélkül mit keresel, mond pajtás e furcsa pályán. Ez volt a vers címe, levél lelkésztársaimhoz. A lélekmentés szenvedélye nélkül, hogyha nem akarod, hogy üdvözüljenek az emberek körülötted, akkor mit keresel itt a lelkészi pályán? a lélekmentés szenvedélye nélkül mit keresel, mond ó pajtás, e furcsa pályán? Hát ez mondja Timóteusnak Pál, hogy ez érezzék az emberek ott körülötted, hogy te példa vagy a beszédedben, az ahhoz kapcsolódó szent magatartásodban. Szeretet jár át téged. Mentő szeretet, amikor kemény vagy akkor is. Amikor harcolsz akkor is, de szeretetbe vagy. És közben te benned egy tűz ég. Egy csontjaidba rekesztett tűz van benned, amit nem lehet elfojtani. És mondja a következőt, légy példa a hitben. Hitben. Hát a hívők között a hitben példának lenni, az azt jelenti, hogy még gyermekibb hívő az ember. A hitben minél egyszerűbb valaki, minél gyermekibb hite van, annál nagyobb hite van neki, hogy így mondjam. Itt a hit dolgában minél gyermekibb valakinek a hite, az annál nagyobb hit. Ez azt jelenti, hogy gyermeki szívvel bízik az Úrban. Hogyha az Úr megmondott valamit, akkor az úgy lesz. Hát ha ő azt mondta, hogy mindenható, hát akkor mindenható. Nem problémázok ezen, hogy de most tényleg mindenható? Nem kérdőjelezem meg az ő szavait. Az Úr szeret engem. Azt is olyan gyermeki egyszerűséggel. A hit az egy gyermeki dolog. Olyanok nem lesznek, mint a gyermekek, akkor nem látjátok meg az Isten országát. Legyetek ilyen egyszerűek. Mond valamit az Úr. Amit Jézusról mondott, ugye Mária mondta a kánai mennyegzőben, ha mond nektek valamit, csináljátok meg. Ne problémázatok, hogy most a vizes korsókat öntsük tele, minek öntsük tele a vizes korsókat, van még ott a televizes korsó. Ne kérdezzetek semmit, ne mondjatok semmit, ha mond valamit nektek Jézus, csináljátok meg. És aztán azok meg megcsinálták, azt a vízből bor lett. Mert az Úrnak nem lehetetlen semmi. Ezek a gyermeki hívők, testvérek, Józsefet láttuk itt, meg Máriát láttuk. Hát József milyen? Az Úr angyal megjelent neki, mondott neki valamit, megcsinálta. Menj el, ne félj magadhoz venni Máriát. Jó, magamhoz veszem Máriát. Megjelenik neki az Úr angyala, vedd a gyermeket, menekülj Egyiptomba, mert halálra keresik. Veszi a gyermeket, elmennek. Ott megjelenik neki megint az Úr angyala, most menjél vissza, mert most már meghalt az, aki halálra kereste a gyermek. Visszamegy. Tehát amit az Úr megvilágít a hívő előtt, ahhoz ilyen egyszerű gyermeki szívvel ragaszkodja. Lehet, hogy valami elvi igazság az. Lehet, hogy Isten azt mondja neked, hogy megbocsáttattak a bűneid. Akkor ne problémázzak rajta. Megvan biztos? Tényleg? Hát nem tudom, nem érzem, nem így, nem úgy. Egyszerűen. Az Úr azt mondta, igen, köszönöm Uram. Vagy az Úr azt mondja, hogy csináld meg ezt vagy azt. Akkor megcsinálom, mert az Úr mondta. És így csináld, akkor úgy csinálom, mert az Úr azt mondta, így csináljam, úgy csinálj. Értitek? Tehát ez a gyermeki bizalommal való kapaszkodás az Isten ígéreteibe. Emlékszem itt, amikor a templomot kezdtük tervezgetni, még a tervezgetésből, mennyi pénzbe fog ez kerülni? És akkor, de mennyi pénzünk van? Nézek Pauk Jánosra, de mennyi pénzünk van? Mennyibe fog kerülni? Hát volt közte vagy 150 millió forint különbség, ugye első pillantásra, ami van, meg ami kell. Akkor belevágjunk? Emlékeztek még presbiterek, akik ott voltak, belevágjunk. És kell gyermeki hittel, hát az Úr azt mondta, hogy építsünk. Az Úr azt mondta, hogy menjetek, veletek vagyok. Hát akkor menjünk, valahogy majd meg lesz, megoldódik az a 150 millió. Megoldódott? Még több is került. De valami gyermeki hittel kapaszkodni ezekbe az ígéretekbe. Ezt azt mondja Timóteusnak Pál, hogy legyél példa ebben a gyermeki hitben. És aztán teszi hozzá az utolsót, a hatodikat, és légy példa nem csak a magatartásodban, nem csak a beszédedben, nem csak a szeretetben, nem csak a lelkesedésben, nem csak az Úrra való gyermeki ráhagyatkozásában, az ígére való gyermeki odabízásban, hanem légy példa a tisztaságban. A hagneia, az erkölcsi tisztaságot jelenti, vagyis egy olyan tisztaságot, ami az egész ember lényére rányomja a bélyegét, úgy is mondhatnám, hogy ez a krisztusi tisztaság. Tegnap, akik itt voltak, beszéltem arról, hogy Krisztus világította maga környezetében. Ő a világ világosság, aki világított azzal, hogy erkölcsileg tökéletes volt. Egyszerűen még az emberek is, amikor kérdezte, ki vádol engem bűnnel, meg se tudtak szólalni. Pedig azok aztán igen nagy tudósok voltak a Bibliában, meg nagyon éles eszű, meg éles szemű emberek voltak ezek a farizeusok, meg írástudók, azok mindjárt észrevették, hogyha valaki nem stimmel valami, de azok csak ott álltak, hogy nem tudtak mit mondani. Hát ez az erkölcsi tisztaság, ez hassa át, legyen tiszta a gondolkodásod. Ez a tisztaság, ez a gondolkodásod is legyen tiszta, igeszerű. Legyenek az érzéseid is tiszták. A Krisztus szerint valók. Legyen tiszta a lelkiismereted. Legyen tiszta az indulatod. Legyen tiszták aztán utána a pénzügyeid. Legyenek tiszták a nőügyeid. Legyenek tiszták a szemeid. Legyenek tiszták a kezeid. Nem sorolom. Az egész lényedet hassa át egy krisztusi tisztaság. És ebben múlt felül még a hívő testvéreidet is, akiket rád bízott az Úr. Érzitek ezeket a dolgokat, hogy ölelkeznek szinte egymásba ez a hat dolog. Nincs egyik a másik nélkül, és ez egy, mondhatja valaki, hogy ez egy, hát jó, Timóteusnak szólt Pál apostol, de Timóteus az efézusi gyülekezetnek volt a vezetője, én meg ki vagyok, én csak egy ilyen mezitlábas hívő vagyok az újszegedi gyülekezetben. Még nem, hogy lelkész nem vagyok, még presbiter se vagyok, én csak egy kis gyerek vagyok. Tasnádi Zolika. Nem? Hát ki vagyok én? Hát rám ez nem vonatkozik, de vonatkozik. Mindnyájunkra vonatkozik. Mindnyájunkra vonatkozik. Nem elégedhetünk meg valami ilyen minimál hívőséggel, hanem a maximál hívőségre kell törekednünk. Légy példa a beszédben, a magatartásban, a szeretetben, a lelkesedésben, a hitben és a tisztaságban, mondja az apostol. Persze megértem, ha én is arra gondoltam, mint amire ti is, hogy ez aztán nekem nem megy. Tehát ez túl magas, ez a mérce. Én nem bírok 200 centit átugrani. Magasba. Legjobb napjaimban is azt hiszem 160-ig jutottam. De akkor még csak 70 kiló voltam. De... Na hát, ezt én nem bírom. És igazából ez nem baj, ha ezt érzitek, vagy ezt érezzük. Nem baj, hogy így van, mert akkor legalább oda jutunk, hogy hát, Uram, légy segítségül nékem. Egyfelől úgy légy segítségül, hogy bocsáss meg, hogy nem vagyok olyan, amilyennek lennem kellene. Bocsáss meg, hogy az én beszédemben, itt a bűnbánat, a beszédemben, a magatartásomban, a hitben, a szeretetben, a lelkesedésben, a tisztaságban, hát ha te megvizsgálsz engem, találsz kifogásolni valót rendesen. Bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, hogy ilyen vagyok. De segíts azzal is, Krisztus, hogy megerősítesz engem. Mert azért mégse parancsoltál lehetetlent ennek a Timóteusnak, meg másnak se, nekem se. Azért nem mondtad, hogy ezt nem lehet megcsinálni, de azért csináljátok meg. Meg lehet, veled meg lehet, veled a kőfalon is átugrok. Veled a lehetetlen is lehetséges. Légy segítségül nékem, mint megragadott, megtisztított gyermekedhöz. Légy kegyelmes nékem, és erősíts meg engem, hogy ezekben a dolgokban én példaképpé válhassak, még a hívők között is. És én hiszem, hogy Krisztus segíteni fog ebbe. Mellénk áll. Csak legyünk elég alázatosak. És akkor átéljük a bocsánatát is, meg a segítségét is. Különben meg nem. Mindenesetre azzal ne próbálkozzunk, intem magamat is veletek együtt, hogy elkezdjük megjátszani ezeket a dolgokat. Mert ez egy ilyen kísértés, hogy akkor, hát ilyennek kellene, akkor elkezdem úgy csinálni a hívők között, mintha én olyan lennék. Ugye? Ez a képmutatás, hogy olyat mutatok, ami nem vagyok. És amikor hívők közé csöppenek, akkor úgy beszélek, na, képesek vagyunk úgy beszélni, úgy viselkedni, úgy szeretni mindenkit, olyan hívők lenni, olyan lelkesek lenni, olyan tiszták lenni, hogy már a másik hívő egy nagyítóval se talál rajtunk semmi hibát. Mert olyan jó sikerül a képmutatás. aztán kihúzzuk a lábunkat a hívők közül, és hazamegyünk, meg elmegy otthonról az asszony, meg a férj, azt akkor kibukik, hogy kik vagyunk tulajdonképpen. Na ez így nem. Ezzel így ne próbálkozzunk, mert ez a legrosszabb. A legjobb az, amikor az ember látja, hogy mit mond Krisztus a Timóteusnak. Azt én nem érem el. Bocsáss meg, Uram. Bocsáss meg nekem, hát nem érem el. Tisztogass meg engem az én bűneimtől, amiket ezeken a területeken én elkövettem. De kérlek, segíts nekem, hogy napról napra ezekbe a dolgokba előre haladjak, és egyre inkább olyan legyek, mint te akarod, hogy legyek. És Krisztus ott fog állni mellettünk, és segít nekünk. És akkor nem kell egymás előtt se színészkednünk, és nem kell megjátszani a Csekovicsot, és mutatni olyasmit, amik nem vagyunk. Egyébként néha megdöbbent, ez csak zárójelbe teszem ezt, hogy úgy megdöbbenek magamon is, meg sokszor másokon is, hogy mikor így visszajönnek innen-onnan hírek, hogy tudják megjátszani magukat emberek. Tehát, hogy a hívőt eljátszani. És úgy, hogy engem is vágtak már át. Valaki, ez hívő ember? Hát persze az. Aztán kiderül, hogy messze van, mint Makó Jeruzsálemtől, a hívőségtől. Hát Isten könyörülj rajtam, hogy ne ilyen legyek, meg egyikünk se ilyen legyen. De tovább kell lépnem, itt zárójelet bezárom, mert Pál apostol ugye azt mondja Timóteusnak az első pont belőveszintünk légy példa, aztán utána felsorolja neki, hogy mi mindenben légy példa, és ezek után még Pál még tovább lép egy gondolatot, és mi is lépjünk egy picit tovább még. Ugyanis Pál azt mondja neki, hogy mint ilyen példakép hívő, legyen gondot három dologra. Azt mondja először is, hogy a felolvasásra, így olvassuk itt a felolvasásra, az intésre és a tanításra. Vagyis az, hogy te példaképként kiemelkedsz a hívők közül, és ezekben a konkrét dolgokban is törekszel arra, hogy egyre magasabb szintű keresztjén legyél, és ne valamilyen békafeneke alatt 5 méterrel tartózkodó keresztjén. Ez azért szükséges, hogy te ezek után ilyen példahívőként, példaszerű hívő emberként gondot fordíts a felolvasásra. A felolvasás itt azt jelenti a Bibliának a felolvasására, a gyülekezetben. A Biblia felolvasására, az Isten népébe, testvéreim, mindig ez volt az első. Isten szavának a felolvasása, mert minden az Isten beszédével indul. A teremtés is azzal indult. Ábrahám hite is azzal indult. Izrael népe azzal indult. Minden azzal indul. Az egyház ezzel indul. Az ígével Isten szól, és akkor valami történik. Itt a gyülekezetben is, mondja az apostol, az legyen az elsődleges dolog, hogy gondod van, különös figyelmet fordítasz arra, hogy legyen Biblia felolvasás. Mert minden az igéből jön, és az igével kezdődik. Ezt nagyon sokszor olvassuk egyébként a Szentírásban. A Biblia ma is ez a legfontosabb. Azért van a református istentiszteletben, vagy a protestáns istentiszteletben, hogy mindjárt az elején elkezdünk az Úr felé fordulni, ugye éneklünk, imádkozunk, de utána rögtön mire megyünk? Rögtön egy lekció, aztán utána a lekcióból, vagy egy másik helyről jön egy textus, amit elkezdek magyarázni utána. De ez az első. Nem úgy van, hogy kiállok, azt mondok néhány bölcs gondolatot, aztán a végén idézek nektek még egy jó gondolatot a Bibliából, ami esetleg úgy rímel erre, ami elhangzott. Hanem az ige megy elől, és az összes többi dolog jön utána. Ez a legfontosabb. Legyen gondod erre. Ez ott még akkor Timóteus számára elsősorban az Ótestamentum felolvasását jelentette, de már lehet, hogy ahogy készültek sorba az új szövetség íratok, már azokat is beleértette Pál ebbe a felolvasásba. És ez egy nagyon jó dolog egyébként. Mert azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket. Ez nem csak egy ilyen száraz, hogy nagy a tiszteletes úr, a Timóteus az itt első levélből felolvasott egy pár gondolatot. Hanem azt mondja a Jelenések könyvében, boldog, aki felolvassa,
jelesül most én is boldog vagyok, hogy boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket. Ez egy boldogságot hoz nekünk, az igének, az Isten tiszta szavainak a hallgatása és felolvasása. Legyen gondod a felolvasásra, ez legyen az első. Így volt Mánes testvérek a régi időktől kezdve az őskeresztjén időkből fönnmaradt Justinus mártírnak a bizonyságtételre. Azt írta ez a mártír testvérünk, és a napról elnevezett napon mindannyian városokban és falvakban egyaránt összejövetel tartunk, ahol felolvassuk az apostolok iratait és a proféták írásait, amennyire az idő engedi. Ugyanaz a szó egyébként, mint amit Pál használ. Felolvassuk. Legyen gondod a felolvasásra. Mi is felolvasunk. Halljátok az igét. Ennek kell először elhangozni. És ezek után mondja az apostol, mint ilyen példaszerű ember olvast föl azt az időt, igét, és utána, mint ilyen példaszerű életű hívő ember, legyen gondod a második dologra, az intésre. Az intésre, a paraklézisre. Ez az egyik kulcsszó Pál apostolnak a leveleibe, de még János apostolnak a leveleibe is az egyik legfontosabb kifejezés, amit egyfelől nevezünk, vagy mondunk, vagy fordítunk bátorításnak. A felolvasott igék alapján bátorítsad a testvéreket, akik hallgatják. A másik jelentés ennek a szónak, hogy meginteni, ha valaki bűnbe van. Tehát van egy, az intésre legyen gondol, azt jelenti, hogy aki hitben elbátortalanodott, elgyengült, azt a szavaid bátorítgassák, buzdítsák, erősítsék. Aki meg esetleg bűnös útra tért, azt meg figyelmeztessék a te szavaid. Hogy hagyj el a bűnös az ő útját, és térjen az Istenhez, mert könyörül rajta, és járjon más úton. Éljen máshogy. Legyen gondod az intésre. Ezt úgy is mondhatom egyszerűen, hogy legyen gondod a felolvasott igének az alkalmazására. Alkalmazzad azt a hívő testvéreknek az életére. Mondd el nekik, hogy ez nagyjából mit jelent nekik. Persze mindenkinek azért megvan ilyenkor a feladata, hogy magára is alkalmazza, ami felolvastatik. Tehát amikor idejöttök ti is a templomba, vagy én is elmegyek valahova, akkor nem csak az a kérdés, hogy mit mond a lelkész, és hogyan alkalmazza rám nézve azt az igét, hanem egy kicsit nekem is gondolkozni kell rajta, hogy és én hogy tudom magamra alkalmazni. Azt is, amit a lelkész mond, esetleg valami más is az eszembe jut, ami neki nem jutott eszébe, vagy nem mondhatja el a szószékről. Az az ige engem mibe int meg? Milyen útról akar eltántorítani, és mire bátorít, mire lögdös? Ezt nem csak a templomba kell persze, hanem otthon is, amikor olvassátok a Bibliát, az egyik legfontosabb kérdés, azután, hogy az első legfontosabb kérdés, hogy mit jelent ez az ige itt, amit elolvastam. Mit jelent ez a szöveg, önmagában megérteni, hogy ez mi ez itt. Utána a következő kérdés ez, hogy és nekem ez mit jelent? Mit kíván tőlem az Úr ezáltal? Int, bátorít valamire? Figyelmeztet valamire? Valami változást generál bennem? Igen. Tehát a gyülekezet vezetőnek, meg minden hívőnek föl kell olvasni az igét, magába is, akár a házába is, a lakásába, a családjába is, akár a gyülekezetbe is, és alkalmazni kell azt magára, a hallgatóira, meg kell próbálni buzdítani, meg kell próbálni figyelmeztetni, mert az Isten valamit akar az életünkkel, testvérek. Mondhatnánk, hogy ne legyen prédikáció. Elég az tiszteletesről, fölmegy a székre, felolvassa azt a rövidebb, hosszabb szakaszt, azt éneklünk, imádkozunk, azt hazamegyünk. De nem lehet így. Mert azt mondja az apostol, hogy legyen gondod a felolvasásra, igen. De utána legyen gondod az intésre is, hogy azt alkalmazod a hallgatóság életére. Ezért van prédikáció. Hosszabb, rövidebb, nálunk általában hosszabb. Van, ahol meg rövidebb. Nyúlfarknyi. A jobb is lenne, ha nem hangozna el egyik-másik helyen. Na, a harmadik dolog azt mondja Pál apostol, hogy legyél példa ebben, és így legyen gondod a tanításra. Ez a harmadik. Tanítsd a gyülekezetet, mondja. Tanítsd a gyülekezetet, didaszkália. Az Isten beszéde az egy, hogy így mondja, most itt előttetek van a Biblia, ez egy ömlesztett, nem tematikusan rendezett könyv. Isten nem úgy adta nekünk a beszédét, mint mit tudom én, egy tudományos szakkönyv. hogy elkezdődik itt, és akkor szépen fölépíti azt az adott tudományt. És akkor végül eljut az ember oda, hogy hopp, látom, alaptoktól egészen legösszetettebb dolgokig. A Biblia nem így, a Biblia így ömlesztve van, hogy így mondjam. Van egy-két olyan rész a Bibliában, ami azért olyan didaktikusan elrendezett azért. Mondjuk Pál apostolnak a római levele az egy didaktikusan elrendezett levél. Tehát ott elkezdi valahonnan, Isten megteremtette, bűn, megváltás, hívő élet, megdicsőlés. Van neki egy ilyen szép íve a római levélnek. De a legtöbb levélben mégis nem látható egy a keresztény tanításnak egy ilyen tökéletes kifejtése. De Timóteusnak az kellett, hogy az embereket a keresztény életnek az alapigazságaitól vezeti szépen, és tanítgatja őket, egyre összetettebb, egyre bonyolultabbá válik a képlet, de haladunk szépen előre az ismeretek, és egyre többet ismerünk az Isten dolgaiból. Muszáj, testvérek, egyre többet ismernünk. Manapság megdöbbentő, hogy a keresztények, és ez a lelkészek hibája, a mi hibánk, egyszerűen annyira keveset tudnak, még a presbiterek is, de még azt mondom, újabban már lelkészek is, hogy egyszerűen kétségbejtő. Nem ismerik a bibliai keresztény tanítást. Nem tudnak tanítani se ennél fogva. És mit csinálnak? Ahelyett, hogy tanítanának, elkezdenek pszichologizálni. Hogy érzitek magatokat? Hogy nem érzitek magatokat? Ilyenkor karácsonykor meghallgatta az ember, most is a autóba ültem, meghallgattam valami lelki gondozó nő beszélt a rádióba, hát fogtam a fejemet. Hogy érzik magukat karácsonykor az emberek, hogy most magányosak, vagy nem magányosak, hogy most így, úgy, de hát az Úr szeret mindenkit, amen. Hát csodálatos volt. Semmi tanítás nem volt, hogy ki jött el, még a nevét sem mondta ki Jézusnak. Nem, hogy az Jézusról mondott volna valamit, hogy ő ember és Isten, vagy azért jött el, hogy megváltson bennünket, nem volt ilyen tanítás. A régiek nem pszichologizáltak a régi templomokba, Heidelbergi K.T., nézzétek meg! Helvéd hitvallás Heidelbergi K.T.-t azért mondom, mert A-tól Z-ig kifejti a keresztény tanítást. Három nagy blokja van az ember bűnéről, a megváltásról és a szent hívő életről. Tessék, három pontba beszél nekünk arról az egészről, ami a Bibliában van. Összefoglal mindent szinte ez alatt a három cím alatt. De van szépen rendszerezve adja elénk a bibliai tanítást. Na ezt mondja Pál apostol, hogy tudom, hogy ez nehéz, de Timóteus, te hallottad tőlem az én tanításomat, és most azt, amit hallottál tőlem, taníts tovább a gyülekezetben, mert ez egy tiszta tanítás, egy örökérvényű tanítás. Nem mondhatod azt, hogy jaj, hát Pál apostol még ezt mondta, igen, hát ő még így mondta, de hát eltelt azóta már 10 év, 20 év, most már ez elavult tanítás, most már... Ez egy örökérvényű tanítás, ami a Bibliában van. Ezt az örökérvényű tanítást vették észre a reformátoraink. Ezt hozták felszíre, ennek tükre a Heidelbergi K.T. vagy a Helvéd hitvallás. És ma is ennek a tükre vannak dogmatikák, vannak etikák, amik szépen kifejtik a bibliai tanítást, és nem mondanak újat, kicsit máshogy mondják, máshogy fogalmazzák meg, de ugyanazt mondják, ami a Bibliában van, csak el van rendezve, tematikusan. Ezt testvérek, tanítani kell egymást. Tudom, hogy ezt nekem is nehéz tanítani. Ahhoz, hogy én tanítsalak benneteket, nekem is állandóan tanulni kell. A jó pap holtig tanul, és bután hal meg. Ezt mondjuk. De a gyülekezeti tagok is ilyenek, hogy nekik is tanulni kell, testvéreim, hiába tetszik, nem tetszik, tanulni kell. A hit ismereteket tanulni kell, hogy tudjuk, hogy mit hiszünk, hogy tudjuk, hogy kiben hiszünk, hogy miért hisszük azt, amit hiszünk. Tudatos hívőknek kell lennünk, ismeretek kellenek legyenek a fejünkbe. Kulcsfontosságú. Az a kereszténység, amelyiknek nincsenek ismeretei a fejbe, csak ilyen érzések, meg hangulatok, azt úgy söpri el ez a mostani kultúra, mint annak a rendje. Ebből semmi nem marad. Miért olvasok egy könyvet most arról szól, hogy nyugaton egy nem hívő ember írta, azt írja, hogy Nyugat-Európában a kereszténység megszűnt. Elsöpörték a kereszténység. Hát ez kis túlzás egyébként, mert vannak azért igazi keresztények, de a nagy kereszténység halott. Miért? Azért, mert nem tudnak semmit. Miért nem tudnak semmit a gyülekezeti tagok? Azért, mert nem tanítják őket. A lelkészeket se tanítják. Amit tanítanak nekik, az jobb lenne, nem tanítanák. És az egész kereszténységet így A keresztényeknek a gerincét az a tanítás adja, amit mi kapunk a Bibliából. Minden levél, amit olvastok a Bibliában, Efézusi levél, Galata levél, van egy ilyen bevezető, nagy bevezető része, általában tanítás. Mindegyik levélnek meg lehet figyelni, szinte el lehet így választani egy piros vonallal. Ha olvassátok a Bibliát, figyeljétek is rá, hogy vannak egy tanító rész, és utána jön egy gyakorlati rész. Egy gyakorlati életre vonatkozó útmutatás. A római levélben mondjuk az első 11 rész semmi más, mint tanítás. A 12. résztől rátér az erkölcsi részre. Hát így, testvérek, legyen gondod a felolvasásra, Timóteus, a Biblia fölemelésére, mert az Isten szava. Legyen gondod arra, hogy azt alkalmazzátok a gyülekezetbe, a hívők életére. És legyen gondod arra, hogy tanítsad őket didaktikusan az Isten dolgaira, hogy megismerjék az Úrnak a dolgait. Részletről részletre. A-tól Z-ig. Teremtéstől az eszkatológiáig. Kezdettől a végig. A megváltással a középen. És ezt, testvérek, most azt mondom nektek, hogy ebben most mindenkinek szerintem, nem csak nekem, ez mindenkinek a dolga. Neked is egyénenként legyen gondod arra, hogy olvasd az ígét, hogy alkalmazd az életedre, az intést is, meg a bátorítást is, és legyen gondod arra, hogy egyre jobban megismerd az Isten hozzád szóló kijelentését, és tudjad, hogy mit miért hiszel, és mit miért csinálsz utána. Legyél egy gerinces hívő. Persze ez nekem itt a legfontosabb feladat, mert én vagyok ennek a gyülekezetnek a Timóteusa. Hála Istennek nem vagyok egyedül, mert vannak hívő presbiter testvéreim is. Ez a mi feladatunk. Nos, azt mondja Pál apostol, ezzel zárom be most a gondolatmenetet, hogy légy példa, megmondja, mi az a 6 dolog, amiben légy példa. Miért legyél példa? Azért, hogy utána így olvast fel az ígét, ilyen emberként alkalmazd az ígét, és ilyen emberként tanítsd a testvéreidet. És ha ezt cselekszed, megmented magadat is, meg a hallgatóidat is. Ezzel fejezi be az apostol. Hát, hogy ez a megmentést hogy értsük pontosan, ez egy kicsit nehéz megmagyarázni, de ez egy nagyon hangsúlyos szó. Érthetjük rajta azt, hogy megmented őket a tévejgéstől. Magadat is így mented meg a tévejgéstől, a hitbeli eltévejedéstől, az eretnekségtől, a hamis kereszténységtől. De őket is így mented meg ettől a tévúttól. Ez azért valószínű ez az értelmezés, mert ebbe az egész részbe Pál apostol arról beszél, hogy az efézusi gyülekezetbe tévtanítók jöttek, akik ott elkezdtek össze-vissza mindent beszélni. És fönnállt az a veszély, hogy egy csomó hívő eltévejedik. Tévútra megy a keresztény hitébe és életébe is. De ha te ezeket a dolgokat így csinálod, mondja az apostol, akkor megmented őket az eltévejedéstől. Megtartod őket az igaz úton, az igaz kereszténység ösvényén. De van egy másik értelme ennek a szónak. A megmenteni azt is jelenti üdvözíteni. Hát ez Pál nagyon jól tudta, mint hogy mi is tudjuk, hogy az üdvösségünket nem mi munkáljuk, hogy nem én munkálom a ti üdvösségetek, és nem ti a magatokét, hanem az üdvösségünket Jézus Krisztus érdemelte ki a kereszten. Ezért jött el, ő az üdvözítő, és egyedül ő. De Calvinnal szólva, ezt a dolgot mégiscsak emberek mondják el egymásnak, hogy Krisztus az üdvözítő, ezt mégiscsak valakitől én is hallottam, meg ti is, és Calvin azt mondja, hogy bár Isten, aki megment minket, de azért azokat az eszközöket, akik által megmentési hírt, az üdvösség hírét, az evangéliumot tudatja velünk, nem szabad megvetni, mert azok az ő szolgái, akiket az útunkba küldött. Értitek? Tehát ilyen értelemben is érthette Pál apostol, hogy ha ragaszkodsz ezekhez a dolgokhoz, és így, ahogy ilyen élettel alátámogatva, akkor te mások üdvösségét fogod szolgálni a gyülekezetbe. És ilyen értelemben is megmentesz. Honnan? A kárhozattól embereket. És ez óriási dolog, testvérek. Azért azt mondom, óriási dolog. Hitoktatónak, lelkigondozónak, lelkésznek, presbiternek, édesapának, édesanyának, nagyinak, hogyha én ragaszkodok az igéhez, olvasom, alkalmazom magamra, tanulok belőle, és egy példaszerű életet igyekszem élni, akkor ezzel én mások üdvét is szolgálom. Nem csak az eltévedéstől mentem őket, hanem az üdvösségbe való jutásukat is szolgálom. Óriási küldetés, óriási feladatok, óriási kiváltság, hogy ebben mi részt vehetünk. Amiben megítél minket az Úr, ma este abba tartsunk bűnbánatot, van kegyelem, és ha oda kell magunkat szánni valamire, akkor szánjuk oda magunkat most újra, és Krisztusra bízva magunkat kérjük, hogy legyen velünk, segítsen a küldetés betöltésében. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy adtad nekünk az igét. Köszönjük, hogy ma este is felolvashattuk te áldott szavadat. Köszönjük, hogy ezt alkalmazhatjuk a mi saját személyes életünkre, családi életünkre, gyülekezeti életünkre is. Köszönjük a biztatásokat, köszönjük az intéseket, a figyelmeztetéseket. És köszönjük néked azt, hogy arra intettél minket, hogy példaszerű életet éljünk, miközben olvassuk az ígét, és intést veszünk belőle, és bátorítást veszünk belőle, és miközben ismeretekre teszünk szert a te áldott bölcsességet kútfejéből, a közben törekedjünk arra, hogy hívő életünkben is előre haladjunk, és úgy a beszédben, mint a magatartásunkban, a lelkesedésünkben, a szeretetben, a gyermeki hitben és a tisztaságban is növekedjünk és haladjunk előre. Segíts bennünket, hogy ilyen keresztjénekké válhassunk, mert ennek van egyedül értelme, és ez dicsőít téged. De megvalljuk előtted, Uram, hogy nem tudunk önerőből ilyenek lenni. Kérjük a te segítségedet, lelked erejét, munkálkodj bennünk, Urunk, és formálj minket. Köszönjük néked, hogy van bocsánat a vétkeinkre, a mulasztásainkra. Légy áldott érte, hogy eldobod ezeket, a tenger mélyére veted ezeket. És köszönjük, hogy odaszállhatjuk magunkat neked, aki élsz, aki uralkodsz, aki munkálkodsz. Kérünk, hogy munkáld a szívünkben mindazt, amire ma este is rávezettél, amit felismertettél velünk. Köszönjük néked, hogy így készítesz minket a holnapi ünnepre is. Köszönjük néked, hogy benned örvendezhetünk, aki megváltunk és Urunk vagy. Kérünk téged, áld meg az ünnepnapokat, első másodnapját is, urvacsorai közösségünket is. Szenteld meg az ünnepünket, és segíts, hogy megszentelhessünk téged, Jézusunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Holnap délután 4 órakor találkozunk, ha Isten is segít bennünket. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a szentesti istentiszteletünkre. Ünnep első és másodnapján pedig 9 órakor tartunk urvacsorás istentiszteletet. Jöjjünk és hívogassunk másokat is a környezetünkből.